Ezt szeretném mesélni, hogyha van egy kis időd, hogy mi történt velem a tegnap előtt. Azért jött ez a dolog, hogy meg kéne osztanom, mert most hallgattam meg a Ferencnek a testvérével azt a gyógyulásos dolgot, nem tudom, most tette ki nem olyan rég azt a bizonyságot, és ugye valami ilyesmi történt velem is. Emlékszel rá, amikor mondtam neked, hogy atyánk álomba azt mutatta nekem, hogy kaptok egy kis ideig erőt ahhoz, hogy gyógyítsatok. Emlékszel rá? Akkor én ezt meg is osztottam veled is, és te ki is raktad valahová. Emlékszel?
Emlékszem, igen.
Vagy mondtad a többieknek, valami ilyesmi. És a tegnap előtt olyan csodálatos dolog történt velem, de ennek volt előzménye. Tehát igazából ugye én közben járok ki Ausztriába, és van egy nő, akinek segítek kint Ausztriába, és azt mondta, hogy ő neki van egy barátnője, akihez kellene menni segíteni, mert ő tehát valamilyen daganatos betegséggel szenved, valami olyasmi van neki, de már nagyon jól van, már semmi baja nincsen, és hogy kéne neki egy kis segítség. Oké. Elmentem hozzá, és hát megmondom őszintén, és itt jött az emberi agyam, ugye, hogy unszimpatikusnak találtam a nőt. Tudod, olyan kicsit arrogáns volt, olyan kicsit nem tudom mi, hogy ő neki kell egy nagy takarítás, és akkor mondtam, hogy oké, rendben van, segítek, de hát benéztem a szekrénybe, mondta, hogy itt van minden, ő megy most, mert ő egy tanárnő, valami pszichológus, vagy nem tudom micsoda, most már tanít is, mert már jól van, és ő megy el, én csináljam a dolgom, hát ugye szembesültem azzal, hogy nincsen takarítószer, na oké. És olyan mérges lettem, hogy én ott, megmondom őszintén, hogy ott akartam hagyni. Ott hagyni csapot, papot, vödröt, mindent, és szépen eljönni haza, mert mérges voltam, mert ezt nem éreztem fair dolognak. És mondtam is a másik barátnőjének, hogy mondja meg neki, hogy én többet ide nem jövök, mert én nem akarok neki így segíteni, hogyha ő ennyire semmibe vesz engem, és a munkát, meg hát nincsen semmi felszerelés a dologhoz, és azt mondta, persze, Móni, én szólok neki. Na, ez a nő elment ahhoz a másikhoz, és nem szólt neki, hogy mi a helyzet. Én aznap, amikor beszéltem ezzel a nővel, kaptam este egy álmot, hogy rossz lelkiismeretem volt, hogy én ott hagytam ezt a nőt, aki ilyen arrogáns, tudod, arrogáns volt, meg nem volt takarítószer, meg ez a zamaz, és rossz lelkiismerettel ébredtem föl, hogy én nekem nem szabad őt ott hagynom. És nem értettem, hogy miért, hiszen atyánk inkább egyre jobban szeretne kivenni a mindenféle munkából, mint hogy én még plusz vállaljak munkát. Úgyhogy nem értettem, nem tudtam mire vélni ezt a dolgot. És oké, felhívott a nő, hogy na, egyszer még el kell mennem hozzá, ez volt ugye a tegnap előtti nap, és én akkor ott mindent meg kell, hogy csináljak, mert én csak legközelebb, ha megyek, szeptemberbe kell mennem. És minden ablakot pucolni, és akármi, és már csodálkoztam, hogy ugye egész napra esőt mond. Hát ez én nekem miért kell esőbe ablakot pucolnom meg ilyesmilyen, nekem miért kell oda mennem? Tehát az én agyam ugye az már mozgott, forgott, hogy én nekem miért kell oda mennem? Én nekem nincs is kedvem oda menni, de valahogy mégis nem hagyott a lélek, nekem mennem kellett. Nem tudtam, hogy miért, tudod? És elmentem a nőhöz, és képzeld el, hogy ajtót nyitott egy pizsomába, és olyan nagyon sápat volt. És hát köszöntem neki, és olyan, olyan, akkor se volt valami jó kedve, tudod, olyan hótfehér arca, azt mondta, hogy ma nincs valami jól, valami vírus biztos bekapott a fürdőbe, ma nem megy dolgozni. Oké. És megfordult, egy pizsomába volt, és kézzel de ment előttem, és akkor jött nekem az érzés, hogy itt csak csontok mennek. Kézzel de olyan érzésem volt, hogy mondom, Úristen, ez a nő, ez nagyon beteg. És nekem lehet, hogy most azért kellett ide kijönnöm, mert valószínűleg lehet, hogy már még a szeptembert sem fogja ő megérni. És mondom, oké, itt lohog az eső, én nekem ablakot kell pucolnom, valahogyan bizonyságot kéne tennem, de nincs olyan nagyon jó német nyelvtudásom, tudod, hogy én őneki bizonyságot tegyek, és elkezdtem az ablakot pucolni, már az is furcsa volt, hogy nekem lohogott az esőbe, pucolni kellett az ablakot, mindegy, és akkor úgy a lélekbe forgattam, hogy lehet, hogy nem a semmiért kellett nekem ide kijönnöm. Lehet, hogy valamilyen módon nekem kéne Istenről beszélnem, a mi atyánkról ennek a nőnek. De pucoltam az ablakot, de hogyan? Hát én nem tudok olyan szinten németül, és közben hallottam, amiközben az első ablakomat pucoltam, hogy végig hányt a nő. Csak hányt, hányt és hányt, legalább egy 10 percen keresztül hányt. Ó, mondom, szegényem, ez tényleg oda van. Itt valami nem stimmel. És pucolom az ablakot abban a pillanatban, ugye, ahogy forgattam az agyamba, vagy így forgattam magamba, hogy én biztos, hogy nem a semmiért vagyok itt. És hogy én nem tudok így bizonyságot tenni németül. Ennyire én nem tudok németül. És abban a pillanatban atyánk nagyon megsegített, mert abban a pillanatban kiabált a csaj, hogy oda mennék-e neki segíteni. És aztán megyek oda, és mondta, hogy hát legyek szíves, polcoljam fel a lábát, mert ő nagyon rosszul van, meg biztos valami vírus, meg minden, és felpolcoltam a lábát neki, és valahogy akkor jött, és annyi jött nekem, hogy megmondjam neki, hogy ember nem tud neki segíteni. Tehát amit tudtam, elmondtam németül, hogy ember nem tud neki segíteni, csak Isten tud segíteni. És megkérdeztem tőle, hogy megengedi-e, hogy imádkozzak érte. És képzeld el, hogy abban a pillanatban az arrogáns nő teljesen megváltozott. Na, akkor jött ki belőle a gyermek. A szemei sírásra álltak, képzeld el, és mondta nekem, hogy igen, ő nagyon szeretné, de mondtam neki, hogy ne haragudjon, de én németül nem tudok imádkozni, hogy nem baj, hogyha én magyarul imádkozok, tudod? De a lélek szólt a léleknek. Tehát a lélek megértette azzal az idegen nyelvű emberrel, hogy mit mond neki a lélek. Érted? És megengedte, és sírásra állt a szeme és az arca, és akkor láttam először a szemében, hogy na ő most jött ki belőle a gyermek. A gyermek, aki eddig el volt benne bújva, ugye az arrogancia, a kiha énnem, a kifele mást mutatás mögött, kijött belőle az, hogy na, ez a valódi énje, az a félő gyermek, az a sírásra álló szájú gyermek, és kérte tőlem, hogy igen, ő szeretné, hogyha imádkoznék érte. És letérdeltem az ágya elé, megfogtam a kezét, és magyarul imádkoztam érte, atyánkhoz, és annyit tudtam neki mondani németül, hogy ember nem fog tudni segíteni, csak Isten az egyetlen, aki az egyetlen jó orvos, és aki tud neki segíteni. És imádkoztam érte, és utána a kezemet a fejére tettem, és úgy is imádkoztam atyánkhoz, hogyha úgy kedves neki, akkor még ha nem is a teste gyógyul meg, hanem a lelke, hogy egy kicsit tudjon atyánkhoz fordulni, hogy atyánk a lelkét mentse meg, mert én megmondom őszintén, ahogy arra a nőre ránéztem én, nekem nem a semmiért kellett oda mennem aznap. És imádkoztam érte, és megköszönte, és képzeld el, hogy azzal elaludt, én csináltam tovább a dolgomat, és felkelt egy olyan fél óra múlva, és mondta, hogy odahívott, és mondta, hogy ő most sokkal jobban érzi magát. És hát ugye elvégeztem a dolgomat, akkor még egy kullancsot is kiszedetett magából ez a nő, és már akkor azt is furcsállottam, hogy ott van a fia a felső szinten, napi szinten beszélnek, ott él vele, hogy milyen kapcsolat lehet itt ebben a családban, hogy egy számára vad idegen embernek szól, hogy a kullancsot szedje ki belőle. Tudod? Ez is úgy megfordult a fejembe. És hát olyan, ezután, amiután én ugye imádkoztam érte, és ugye mentem tovább csinálni a dolgomat, ő elaludt, annyira jó érzés töltött el, képzeld el, Attila, annyira jó érzés volt, hogy a hátamon úgy futkosott a hideg, és jöttek a megértések, hogy atyánk ezért nem engedte azt, hogy én itt hagyjam ezt a nőt, tehát hogy ne menjek hozzá többet, mert igenis, neki hallania kellett valamilyen formában, még hogyha csak úgy is, hogy a lélek szólt a léleknek, hogy emberi segítség nincsen, hogy ő ezt meghallja, és lehet, hogy valamilyen módon és formában ő tudott Isten felé fordulni, vagy megértette, hogy mit üzent neki a lélek, úgyhogy mindenképpen kellett neki, hogy valamilyen módon hallhassa az evangéliumot. És erre használt fel atyánk, és olyan jó érzés volt egész nap, olyan jól éreztem magam, hogy nagyon, és nem vagyok abba biztos, mindent megköszönt, amikor elmentem, ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy amikor mondtam neked, hogy olyan sírásra állt az arca, vagy a szája, meg úgy a szeme, és akkor vallotta nekem be, hogy nem, ő neki nem vírusa van, hanem ez a kemoterápia. Képzeld el, és akkor mondtam neki, hogy tudom, mert csak elég volt ránézni, tudod. És akkor nyílt meg nekem úgy valójában. Úgyhogy tényleg valóban igaz, amit így Pál apostol is mond, hogy a lélek, az a lélekhez tud szólni, és hogy ez az idegen nyelveken szólás is. Tehát nekem is, ugye, én nekem nem adatott meg az a szókincs, hogy én akkora német nyelvtudással neki bizonyságot tegyek, de mégis megértette ez a nő, amit én akartam neki mondani. Ugyanúgy, mint amikor Péter kiállt a nem tudom milyen embertömeg elé, ahol különböző nemzetiségűek voltak. És ő beszélt, és mindenki megértette azt, amit ő mondott. Mindenki megértette a saját nyelvén, igaz? Ugyanez történt velem is. És utána jobban is érezte magát ez a nő. Annyira csodálatos megtapasztalásom volt, hogy egész nap a hatása alatt voltam. Úgyhogy ezt szerettem volna úgy megosztani. De az, hogy ilyen meg tud az emberrel történni, és látod, az én agyam szerint, tehát az én emberi elgondolásom szerint, én már az első alkalommal ott szépen hagytam volna vödröt, mindent, akármit, beültem volna kis autómba, és elmentem volna. És a lélek nem hagyott. Tehát már aznap éjjel megkaptam az álmot, nagyon rossz lelkiismeret furdalásom volt, hogy én azt a nőt ott hagyom, és nem értettem ezt a dolgot, tudod? Mert mindig atyánk inkább próbálja nekem mutatni, hogy na ez ide már nem, ezt nem, vagy ezt is már kellene abba hagyni. Úgyhogy inkább erre szokott vezetni atyánk, nem arra, hogy én őt nem hagyhatom ott. És ezért volt furcsa, nem tudtam mire vélni a dolgot, tudod? De előre ugye én nem láthattam ezt az egész dolgot, mert a mi gondolatunk az nem atyánk gondolata. A mi cselekedeteink, meg a mi akaratunk, meg az elgondolásunk az nem atyánk akarata. Ő neki teljesen más volt az elképzelése, mint az én kis emberi agyamféle elképzelés. Ugye?
Azt mondja Pál apostol, hogy az alkalmat Áron is megvegyétek. Az Úristen téged megszorongatott, hogy cselekedj jót, mert az ő szíve fel van puhítva. És ugye a betegség által, a nyomorúság által, a jelenlegi állapota által talán a szíve készen arra, hogy befogadja az élőistennek a jóságát, az ő szeretetét, sőt, talán aztán majd később még a bűnök bocsánatát is. Hát ilyen dicsőséges, képzeld el, hogy egyfolytában ebben lehetnénk, ebben az állapotban lehetnénk. Hogy atyánk egyfolytában vinne.
Olyan nyomorult ember vagyok.
Hát épp az, hogy nyomorult ember vagy, azokat tudja használni, és akik nyomorultak, akik önmagukban bíznak, azokat nem tudja használni.
Hát de utána másik nap megint megkaptam a figyelmeztető álmot atyánktól. Most az éjszaka, hogy palacsintát sütöttem, érted? Ezt olyan gyönyörű epret akartam a palacsintámra rakni, érted? Égett a palacsintám, és közben meg a gyerekem hívott telefonon, aztán sírt, hogy valami baja van neki, érted? Tehát már egy az egyben megkaptam atyánktól a figyelmeztetés, hogy mindaz a Márta, meg a nem tudom micsoda, a másik testvérének a neve egyszerre jött. A megértés, hogy ne a napi teendőimmel legyek elfoglalva, hanem a lélek dolgaival. Tehát egy az egyben, na atyánk már megint megdorgált, hogy na vegyek vissza, ne a palacsintasütéssel foglalkozzak, tehát a házi dolgaimmal, vagy akármi mással, hanem a lélek dolgaival. Tehát egyszerre kaptam is a megértést, meg egyszerre jött is nekem, hogy na atyánk már figyelmeztetett, úgyhogy én csak egy nyomorult ember vagyok. Úgyhogy nem is tudom, hogy meg tudod az, hogy engem mindig olyan helyzetekbe rak a lehetetlen, hogy én ezt meg tudom oldani. Tehát én semmit nem tudok megoldani. És atyánk ezt így rendezte el, hogy ugye én azon morfondíroztam, hogy hát igen, kellene, nem tudom, hogy hogyan. Én ezt nem tudom megoldani. Mert én nem tudok ilyen szinten német nyelven beszélni, tudod. És akkor majd ő elintézte. Hát ő hívta, vagy ő szólította meg azt a nőt, hogy jöjjek én segíteni. Na és akkor onnantól már egyenes utam volt, tudod? Hát hihetetlen. Hihetetlen. Amikor én nem vagyok biztos valamiben, hogy ezt meg kell cselekedni, meg hogyan, meg akármi, és ha nem cselekszem meg, akkor atyánk küldi oda az embert, hogy már pedig akkor is meg fogod cselekedni, így vagy úgy. Úgyhogy hihetetlen. De mondom, a dorgálást is megkaptam már kapásból, hogy nekem figyelnem kell jobban. Nekem, én kapok ilyet is, meg olyat is, de megértem, csak nem tudom, közben kicsit vagy engedetlen vagyok, vagy én nem tudom, vagy nem tudok teljesen, vagy odafigyelni, vagy néha elengedem magam mellett a dorgálást, vagy valami ilyesmi, de néha viszont azért megszívlelem, meg tudom, hogy nem jó a cselekedet, és szeretnék más tenni, de én csak és kizárólag atyánk lelke által tudok valamit is tenni, mert az, hogyha én magamtól szeretnék valamit cselekedni, az már régen rossz. Abból semmi jó nem sül ki. Amikor látom azt, hogy na, ezt nem kéne is, és nem nagyon erőlködök, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni, vagy még rosszabb dolog fog sikerülni, vagy kerekedni abból ki. Úgyhogy ez egy őrület. Úgyhogy, na mindegy, ezt szerettem volna úgy megosztani, mert ez nagyon csodálatos volt, de mondom már utána a kapásból, hogy nehogy véletlenül is elbízzam magam, tehát én azért mindig a dorgálást is megkapom rendesen, már kaptam azt, hogy mint a Márta, meg a mi a testvérének a neve?
Mária.
Mária. Oké, mind a Márta meg a Mária, hogy az egyik az mindig a házi munkával volt elfoglalva, a másik viszont hallgatta az evangéliumot. És én voltam az, a Márta, azt hiszem a Márta volt, az, aki mindig dolgozott. És én voltam az, és ugye a lélek már, ugye atyánk már figyelmeztetett, hogy és a telefonon ugye a lélek szólt, kiabált, hogy na, én rám figyelj, ne a palacsintádra. És ugye a palacsintám nagyon szépen oda is égett, mert egy az egybe ott hagytam a palacsintát, aztán mentem, hogy mi van a gyerekkel. Tehát figyeltem a lélekre, de ehhez már én nekem erős felszólításra volt ugye szükségem. Úgyhogy ez nem semmi. Úgyhogy én engem atyánk az soha nem úgy szokott figyelmeztetgetni, hogy na ennye, hanem azért keményen, mert tudja, hogy az ilyen kis szép szavakkal, meg a szép kis álmokkal nálam sokra nem megy. Csak is a keményebb figyelmeztetésekkel. Hát igen, ez az igazság, mert ez vagyok én. Úgyhogy sajnos nekem a mézes-mázas dolgok, azok nem jönnek be nekem kemény figyelmeztetésekre. Van ezek szerint szükségem ahhoz, hogy valóban odafigyeljek a lélekre. De ez a történés, ami történt velem, ezt viszont nagyon erősen éreztem, hogy ezt meg kell cselekednem. No, most abban nem vagyok biztos, hogy én egyáltalán szeptemberben megyek-e még oda, mert elszörnyülködve láttam azt a szegény nőt, ahogy abba a kis pizsomájába. Tehát én csak azt láttam hátul, így a lelki szemeimmel, hogy a csontok mennek előttem, képzeld el, csontok mentek előttem, és sokkolt a látvány, sokkolt, katasztrófa. Úgyhogy, hát most pillanatnyilag itt tartok, aztán nem tudom, hogy hogyan tovább, remélem, hogy atyán kegyes lesz hozzám, és továbbra is vezetget meg.
És szerinted miért kell egy ember ilyen állapotba kerüljön ahhoz, hogy egyáltalán tudomást szerezzen Istenről, vagy megtudja, hogy létezik igazi gyógyulás, igazi szabadítás a lélek számára?
Nem tudom, lehet, hogy többször kapott azért atyánktól valamilyen formában, valamilyen figyelmeztetést, csak figyelmen kívül hagyta. Lehet, hogy emiatt. Nem tudom. Én nem tudom, hogy miért kell, hogy ilyen helyzetbe kerüljön ember, hogy ennyire beteg legyen, vagy nem hallja meg, mert én abban biztos vagyok, hogy a lélek mindenkihez szól, csak az emberek ezt figyelmen kívül hagyják. Én nekem ez a...
Miért hagyják figyelmen kívül?
Mert minden mással el vannak foglalva.
Például a palacsintával?
Igen, pontosan. Pontosan ezt akartam mondani. Hogy például a palacsintával. Igen, és én is ezért kaptam, és lehet, hogy nem tudom, tehát annyira, ez egy megrázó látvány volt számomra, úgyhogy, de egy tanítás is, és lehet, hogy ezért is kaptam ezt a látványt is, tehát ezért kellett nekem látnom ezt a dolgot, hogy az úgymond engedetlenség az ide vezet. Az engedetlenség az ide vezet, az ilyen kemény fájdalmakhoz, kemény szenvedéshez. Én úgy érzem.
Ezért mondta az Úristen Mózesnek, hogy amikor bementek majd a tejjel és mézzel folyó földre, akkor ne felejtsétek el, hogy kihozott ki titeket Egyiptomból, hogy kiszabadított meg. Hogy a jó dolgunkban is emlékezzünk rá, hogy mi kihez tartozunk, mert akkor nincsen szükség jóformán semmilyen szenvedésre. Mert hogyha mi kívánjuk hallani és cselekedni azt, amit ő mond nekünk, akkor minek nekünk szenvedés? Maximum, hogyha Isten úgy rendeli, hogy megdicsőítsük a szenvedésünkkel őt, mint ahogy mit tudom én, Péter vagy az apostolok, de ezt nem mindenki kapja meg. Tehát megtörténhet az, hogy valaki a fájdalmával, a betegségével dicsőíti meg a mindenható Istent, de nem teljesen gyakori ez, nem olyan gyakori ez. Nem Isten azt akarja, hogy mi jó dolgunkban is őt dicsőítsük, amikor megvan mindenünk, minden rendben van, egész életünk végéig, hogy minden elé, minden fölé helyezzük őt, és akkor nagyjából minden rendben van.
Igen, tehát nekem is ez egy figyelmeztetés is volt, hogy meg hát ugye meg is kaptam atyántól, hogy nekem tehát nekem az a dolgom, hogy a lélek dolgaival foglalkozzak inkább, mint mondjuk ebben az esetben a palacsinta sütése. Úgyhogy inkább a lélek dolgaival teljesen mindegy, hogy odaig a palacsintám, vagy nem ég oda a palacsintám, hogy akkor is menjek, és akkor is az utolsó pillanatban, tehát égett a palacsintám, oda is égett a palacsintám, de mentem, rohantam, hogy mi van a gyerekkel. Tehát, de csak kemény figyelmeztetés által, és lehet, hogy ezt a nőt is ezért kellett látnom, hogy ez erre vezet, ide vezet. Tehát ez az egész, hogyha az ember nem figyel annyira a lélek dolgaira, amennyire atyánk indít bennünket, vagy szükséges, mert lehet, hogy én is elsiklottam valami felett, vagy nem tartottam annyira jelentősnek azt a dolgot, vagy nem tudom mi, és lehet, hogy sokkal fontosabb volt, mint azt én emberileg ugye elgondoltam. Mert ugyanez volt, amikor ugye a nőt is ott akartam én hagyni, de már jelzett a lélek, már akkor is jelzett a lélek, hogy itt valami nem stimmel, mert én nem hagyhatom ott. Nekem lelki ismeret furdalásom volt, és nem értettem, hogy miért, és ugye ezt is figyelmen kívül hagytam, mert nem értettem. Nem jött semmi arról, hogy én nekem miért van lelkiismeret furdalásom, hogy én ezt a nőt ott hagyom, ott akarom hagyni. És ugye akkor jött teljesen a megértés, amikor ő megnyílt nekem. Tehát ő nincs jól, egyáltalán nincs jól, mint ahogy gondolom én másoknak mondta, vagy mutatja, vagy nem tudom én mi, hanem akkor ott megnyílt, és mondta, hogy ő nem a vírustól van rosszul, hanem a kemoterápiától. Képzeld el, még a hideg is rázott. Még a hideg is rázott, és nagyon, nagyon jó szívvel elfogadta, hogy én ott imádkozok érte, és megfogtam azt a kis csont kezét, és beletettem a tenyerembe, és együtt, tehát én imádkoztam magyarul, mert én németül nem tudok imádkozni, nem tudok imádkozni, és imádkoztam az ő lelkéért. Tehát nem igazán a testér, mert az egy dolog. Tehát meg nem is, nem tudom, tehát atyám kutyai kifürkészhetetlenek, úgyhogy bármi előfordulhat, nem tudom, és nem is az én dolgom ez. Az én dolgom az csak ez volt, hogy akkor és ott legyek, és ő vele imádkozzak, vagyis hát ő érte, az ő lelkéért imádkozzak. Úgyhogy ennyi volt az én dolgom. Meg azt, hogy megértsem, hogy az az én dolgom, hogy többet foglalkozzak a lélek dolgaival, mert atyánk, akit elhívott, azért azt rendesen meg is dorgálja, hogyha úgy van, hogyha egy kicsit is látja, hogy na, te nem azzal vagy elfoglalva, amit én rád bíztam, hanem te itt más dolgokkal vagy elfoglalva, akkor én azt a dorgálást már meg is kapom egyszerre. És meg is értem, hál' Istennek. Tehát egyszerre jön a megértés, hogy ez most miről szól. Bár nincs akkora biblikus ismeretem, de mégis megvan az, hogy ő mit akar nekem üzenni, mert én mindig úgy kapom az üzeneteket, hogy azt meg is, mert arra meg is jön a megértés, úgy, ahogy én megértem, tudod, nekem nem fog kacifántos dolgokat mutatni, hanem csak úgy, ahogy én meg fogom azt érteni, tudod. És ez a nyelveken szólás, mert valakinek olyan kacifántos álmot ad, hogy én csak lesek, hogy na ebből milyen jó kis megértés jött, de én ez biztos, hogy én ez nem, de tudtam volna ezt így, hogy megjöjjön nekem a megértés. Nekem csak ilyen nagyon kis egyszerű dolgokkal mutatja atyánk, hogy én meg is értsem a dolgot. És olyan kegyelmes hozzám atyánk, hogy és ezt is megfigyeltem, és ezért is mindig hálát adok neki, hogy egyre többet megengedi, hogy egyedül legyek itthon. Teljesen egyedül. És hogy tudjak többet foglalkozni a lélek dolgaival. Mert ugye, amikor itthon vannak a gyerekek, akkor azért nekem itt egyéb teendőm is van, még az iskola, meg az ez, meg az az, tudod. Tehát azért itt vannak dolgok, de megengedi már többet, hogy egyedül lehessek itthon. És ezért is hálás vagyok. Olyan hálás vagyok, mert akkor csak beülök az autóba, elmegyek egy kicsit sétálni, leülök egy padra, és akkor már is hálát adok atyánknak, hogy én most egyedül itt lehetek. Milyen jó nekem, mert ő itt van velem, és nekem semmi másra nincsen szükségem. Tehát én olyan hálás vagyok még ezért is, és annyira örülök neki, hogy tényleg, ami ugye szíved vágya, és azt is megadja többszörösen, mint ahogy te szeretnéd. Nekem van egy kis pici levendula párnám, és minden éven szoktam bele gyűjtögetni egy kis levendulát, mert én azt nagyon szeretem, a virágot, csak az illatát, de annyira szeretem, hogy az egész lakásnak levendula illata van, de mindegy, nem ez a lényeg. És a gyerekek elmentek a hétvégén a Balatonra, és annyit mondtam nekik, hogy ha jöttök hazafele, és véletlenül találtok esetleg egy levendula farmot, úgy örülnék neki, hogyha szednétek nekem egy kis levendulát. Aztán hívtam Iriéket, aztán mondták, hogy voltak egy levendula farmon, de csak pár darab levendulát találtak, úgyhogy mert már leszüretelték az egészet, és nem tudnak nekem hozni. Hát úgy nagyon el voltam szomorodva. Este hazaérnek hozzá a kis Lilikém a pár szál levendulát, hogy anya, csak ennyit tudtam neked hozni, és utána kiment és hozott be egy nagy kosár levendulát, képzeld el, és olyan boldog volt azért a kosár levenduláért, és megköszöntem atyánknak, hogy köszönöm, atyám, mert tudtad, hogy nekem ez a vágyam, levendula, kaptam levendulát, és milyen sok levendulát kaptam, és lehet, hogy másoknak ez egy nagyon kis dolog, de én annyira örültem a levendulának, mint hogyha én nem is tudom, hogy mi történt volna velem, kézzel, de úgyhogy egy nagy kosár levendulát kaptam, úgyhogy atyánk még a szívünknek a vágyát is teljesíti, ha ő neki úgy kedves. Úgyhogy egyszerre hálát adtam atyánknak, mert tudtam, hogy ez az ő ajándéka volt nekem. Úgyhogy azért közben kapok ajándékot is, nem csak dorgálást.
Hát igen, ilyen az igazi szülő, a féltőn igen. Szerető.
Igen, igen.
Ahogy nekem is eszembe jut egy történet, egy ilyen, igen. Ez hasonló történet, ami neked volt. Egy alkalommal arra ébredtem, hogy fontos volna megkeresni egy régi barátunkat, akiről azt hírlett, hogy nagyon rossz állapotban van, közel van a halálához. Akkor közöltem a barátommal, akivel meglátogattuk őt, hogy jó volna meglátogatni, ezt érzem a szívemben, ezt érzem a lelkemben, hogy jó volna meglátogatni a barátunkat, Zoltánt.
Igen.
És hát volt alkalmunk, elmentünk hozzá is örömmel, szívesen láttak, és hát tényleg nagyon rossz állapotban volt. De olyan állapotban, hogy megvallotta, azt mondja, hogy éjszaka szinte meghalt. A kutya mellett fetrengett az ágy mellett. Hidegbe rejték meg minden. Tehát túl volt ő már mindenen. Kemoterápia, sugár, meg műtét, meg minden. Borzalmas állapotban volt. És az ember annak idején, amikor én őt még nem ismertem, ő sem ismert engemet. Engemet ő befogadotta az ő házába, a Dunadeltában. Ő a barátomnak a barátja.
Igen.
És tehát engemet nem ismert, de mégis befogadott az ő házába. És amikor meghallgattam az ő búját, panaszát, mindent, fájdalmát végighallgattuk, utána letérdeltem eléje, és azt mondtam neki, hogy engemet az Úr Jézus küldött, és ezt mondja neked. Annak idején te engemet befogadtál a te házadba, noha idegen voltam számodra. És ő azt mondja, hogy aki a legkisebb szolgáját is befogadja az ő házába, vagy enni ad neki, vagy ad neki pohár vizet, őt fogadja be az ő házába. De annak idején te befogadtad őt a te házadba, és ő most azt mondja neked, hogy ő is befogad téged az ő házába, ha megbánod a bűneidet. És az ember meg volt szeppenve, de mindegy gyermek, teljesen gyermekké vált, akkor teljesen megváltozott.
Júj.
És azt mondja, hogy most kellene meghalljak, és mondom, Zoltán, akkor halsz meg, amikor Isten téged elvíz innét erről a földről. Az nem az én dolgom. De azt mondja, ne is mondd azt, hogy én annyira bánom a bűneimet, mert nekem Isten megmutatta, amit követtem el embertársaim ellen. Tehát láttam rajta, hogy ő bánja a bűneit. Meg volt szeppenve, és így megfogtam a két vállat, egy picit megráztam, mondom, hogy ezt mit kell, megvárjuk, Zoltán. Azt mondja, ilyen buták vagyunk, ilyen az ember.
Igen.
És láttam, hogy bánja minden bűnét. Hát azt kell mondjam neked, hogy az az ember, akitől elbúcsúztunk, az egy teljesen más ember volt, mint akivel találkoztunk, amikor beléptünk a házba. És hát úgy jöttem ki a házból, hogy elképzelhető többet soha nem fogunk találkozni Zoltánnal.
Ugyanez!
És az történt másnap, hogy feljött az ő édesanyja, feljött egy barátunkat, és azt mondja, hogy miután Attila feladta meg az utolsó kenetet, noha én nem ilyen szándékkal mentem oda hozzá, Zoltán teljesen meg van változva, nincsen semmilyen fájdalma, nem is panaszkodik, jól érzi magát, minden rendben. És ennek már több mint másfél éve Zoltán azóta is teljesen jól van, jól érzi magát, fel van épülve, Isten meggyógyította, úgy néz ki. Ilyen a mindenható Isten. Úgyhogy nem én kértem a gyógyítást, én csak elmondtam neki az örömhírt, Isten megbocsátja az ő bűneit, ha megbánja. Befogadja az ő házába. Ha teheti, akkor hívja fel azokat az embereket, akik ellen vétkezett, és mondja nekik, hogy megláthatta, mit tett, és megbánja, és bocsássanak meg neki. És azáltal megtette legeslegtöbbet, amit megtett itt a földön. És vigyázzon az ő lelkére. Azóta eltelt több mint másfél év, és ő még mindig jól van. Fel van épülve, állítólag. Én nem találkoztam azóta vele, de az Úristen találkozott vele, ezek szerint.
Jaj, de jó. Hát ez nagyon csodálatos. Én nem tudom, és nem is dolgom az, hogy én csak azt tettem, ugye, amire a lélek vezetett, amire a lélek vitt, és amire indított, hogy cselekedjen meg, tudod. Én ugye nem tudok annyira németül, úgyhogy nem tudom azóta, hogy van, így van, vagy úgy van, de annyit el tudtam neki mondani, hogy ember nem tud segíteni, csak Isten tud segíteni. És ő ezt elfogadta, és mondom, hogy teljesen ő is ugyanúgy volt, mint ahogy a te barátod, vagy ahogy akihez el kellett menni, pontosan úgy volt, hogy azt a változást pillanatok alatt látod meg az arcán, amikor tényleg a szem az valóban a léleknek a tükre. Tehát amikor látod azt, hogy valaki valamit megbánt, és hogy előjött a lelke, tehát a valódi lelke, a lélek, a gyermek, aki egy félős kis gyermek, érted? És már nem az az arrogáns akárki volt, akit addig nekem mutatott, hanem egy teljesen más ember, aki megnyílt pontosan úgy, ahogy neked ez az ember. És ez egy, ugye, hogy mennyire csodálatos egy érzés?
Dicsőséges.
Igen, igen, igen. De én tudom, hogy én megcselekedtem azt akkor, amire atyánk indított, de akkor sincsen jó érzésem, tudod, mert utána már viszont meg is kaptam a dorgálást, úgyhogy én semmire való vagyok, mert a palacsintasütésemmel vagyok elfoglalva, nem a lélek dolgaival. Úgyhogy mindig ezen csodálkozom, hogy atyánk pont a legnyomorultabbat használja, a legnyomorultabbat indítja, amikor biztos, hogy lenne sokkal másabb ember, aki erre alkalmasabb, vagy én nem tudom mi, mert én csak mindig hibára halmozok, én csak a palacsintasütésemmel vagyok elfoglalva, ahelyett, hogy a lélek dolgaival lennék elfoglalva, úgyhogy mindig ezen csodálkozom, hogy ilyen helyzetekbe helyez atyánk, tudod? Itt a legnyomorultabbat, mert biztos, hogy én vagyok itt az összes bizonyság között, tevő között, itt a legkisebb, a legutolsó.
Ne törődj te azzal, azt az Úristen jobban tudja, hogy ki hol van.
Akivel a legtöbb munka van még mindig, tudod.
Így végzi a munkát, hogy munkába állít. Tehát úgy végzi a munkát rajtunk, hogy munkába állít. Hogyha nem állítan a munkába, akkor hogyan folyna át rajtunk az ő kegyelme, az ő szava, az ő vigasztalása, az ő gyógyítása. Mert nem csak ő gyógyul, akit meglátogatsz is, akiért imádkozol, hanem te is gyógyulsz. Azt te is érezted, a lelked is gyógyul.
Igen, hogy nem, még a hátamon is állt a szőr. Úgyhogy olyan jó érzésem volt, hogy olyan jól éreztem magam, vagy a lelkemben olyan jó érzés volt, hogy tudtam, hogy ezen atyánknak áldása van, tehát ő ezt szerette volna, hogy ezt kell cselekednem, és amikor ezt megcselekszem valamilyen úton, módon, akkor biztos, hogy utána békességem van, és nagyon jó érzésem van. És ezt mondom, még a hátamon is állt a szőr, vagy úgy éreztem, hogy mindenhol áll rajtam a szőr. Úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt, és mondom, ezt meg kell osztanom valahogyan, valamilyen formában, mert mert ez tényleg dicsőséges, de mondom, hogy semmilyen módon nem vagyok elbizakodott, mert megkaptam azt is, hogy én a palacsintát sütöm, és nem a lélek dolgaival vagyok elfoglalva, úgyhogy én a dorgálást is megkaptam már mindjárt utána este, hogy te inkább ezzel foglalkozzál, mint a palacsinta sütéseddel. Úgyhogy én azt is elmondom, hogy én meg vagyok dorgálva, úgyhogy nem csak a jó dolgot mondom el, hanem azt is, hogy figyelmeztetve vagyok. Figyelmeztetve vagyok atyánk által. Úgyhogy ez az igazság. És az is, hogy még biztos, hogy nagyon sok dolga van velem. Mert én egy keményfejű ember vagyok, aki egy kicsit nehezen hajlítgatható. De azért érzem a lelkembe, vagy a lelkiismeret által érzem azt, hogy mit kell, hogy tegyek, vagy mit kell, hogy cselekedjek. És azt meg is cselekszem. De a dorgálásokat azt vagy szívembe fogadom, pedig azt kellene, tudom, hogy ez kellene mindig, csak az ember az ilyen, hogy nem tudom, hogy nem mindegy. Kicsit van, amikor figyelmen kívül hagyom, és tudom, hogy ezt nem szabad. Tudom, de valahogy én mindig mondtam atyánknak, hogy én csak akkor tudok változni, hogyha te megváltoztatsz engem, mert én egy keményfejű ember vagyok, egy ilyen kis akaratos, egy ilyen kis mindig valamit csináló, dolgozó ember vagyok, és hogyha ő valamit kimunkál belőlem, az ki van munkálva. Azért én nagyon hálás vagyok, de én emberileg semmit nem tudok tenni. Tehát én tudom azt, hogy már akkor éreztem, hogy amikor erre a pályára mentem, erre a gondozói, tehát ez az idős emberek, tudod, itt én nekem kellett mennem akkor a pszichiátriára is. Én voltam, dolgoztam ott is, kellett mennünk két hónapig gyakorlatra is. Hova kerültem? A zárt osztályra. Érted? És akkor voltam terhes Irivel, tehát kapásból ugye ott már az egyik gondozott, akinek adtam a reggelit, hasba vágott. Képzeld el? Úgyhogy olyan figyelmeztetéseket kaptam atyánktól, de akkor még nem tudtam, hogy ez őtőle van, hogy én ilyen helyen nem dolgozhatok. Az embereket le kellett szedálnunk, képzeld el, mit tudom én, 8 órakor ott sorba álltak a kis gondozottak, ugye én az zárt osztályon voltam. 8 órakor sorba álltak, nem mondták a nővérek, hogy mi az az injekció, amit nekünk muszkulárisan be kell adni, tudod? Tehát az izomba, és sorba kellett injekcióznunk az embereket. És szörnyűködve láttam, hogy 8 órakor beadtuk nekik az injekciót, ugye egyik másik mondta, jaj nővérke, ez nem is fájt. Tudod, én meg még akkor tanultam az injekciózást. És képzeld el, hogy 10 órakor az összesnek folyt a nyála, csorgott a nyála, úgy le voltak szedálva, és akkor mondtam, hogy én nem tudok ilyen helyen dolgozni, én nem tudom ezt csinálni, én nekem akármi máshova kell mennem, mert én ezt nem, tehát olyan rossz érzésem volt, hogy tudtam, hogy én ilyen helyen nem dolgozhatok. El kellett mennünk utána ilyen gyerekekhez, ilyen csecsemőkhöz, tudod, akiket ott hagytak a szülei. Hát ott meg majdnem a szívem szakadt meg. Hát mondom, én itt se tudok dolgozni, mert én szívem szerint az összes gyereket hazavinném. Érted? Ott sírtak, ott, Istenem, még a izé, belegondolok is, izé rossz, tudod. És akkor jött nekem az, hogy én ezt nem tudom csinálni. Tehát már atyánk akkor mutatta nekem, hogy itt mi megy valójában, tudod? És akkor maradtam ennél a házi segítségnyújtásnál, és itt tudok atyánkról is beszélni, úgyhogy volt, aki szívesen is fogadta, volt, akiről atyánk egy-egybe megmutatta álomba, hogy ő gyógyította ki a betegségből, és akkor szépen át is adtam az üzenetet, hogy atyánkhoz imádkozzatok, és köszönjétek meg neki, mert atyánk volt, aki kigyógyított ezekből a betegségekből, és szívesen fogadta. Úgyhogy én tudom, hogy csak ezt tudom csinálni. Más nem tudok csinálni. Tehát én nem tudok se pszichiátriára menni, se kisgyermekekhez menni, mert az én munkakörömbe ez is beletartozik. Tudod, én láttam mindent szemtől szembe, hogy mi folyik ilyen helyeken, és rettenetes, ahogy bánnak a gondozottakkal, rettenetes az az egész dolog, és tudtam, hogy nem bírom ezt csinálni. Sőt, még elmondom neked, hogy még kórházba belgyógyászatra is kellett mennem. Ott is dolgoztunk, ugye így az iskolán belül több helyszínen kellett nekünk dolgozni, mindenhol gyakorlatra küldtek bennünket, ott meg egy az egybe a nővérek mondták nekünk így tanulóknak, hogy na ott van egy félretolt nő, aki ugye fiatal, teljesen ki volt tolva oda, nem tudom én hova, na azzal ne foglalkozzatok, mert máj cirrózisa van neki, szétitta a máját, oda-oda se kell menni. Szóval én már akkor mondtam, hogy soha, én nem akarok se a kórházba kerülni, én nem akarok sehova, mert ott én, hogyha nem tudok egy pohár vizet magamnak önteni, akkor én ott szomjan fogok halni, vagy én nem tudom mi. Úgyhogy katasztrófa, én ezeket mind láttam, tudod? És mind szembesültem azzal, hogy mi folyik itt ebbe az egészségügybe, meg ezen a téren egyáltalán, és ez egy őrület.
Tudod? Amit láttál, azt mindenkinek látnia kell. Csak figyelj meg, hogy nem mindegy az, hogy melyik oldalról látod. Bentről látod, mint kezelt, mint páciens, akit valósággal kioltanak az életből, és folyik a nyála, vagy pedig úgy látod, mint kívülálló, akinek meg van mutatva, hogy figyelj meg, hogy miről szól a világot, amit teremtettél. Évával ketten, ugye? Te, Ádám, Évával ketten ezt teremtettétek. Ezt mindenkinek meg kell látni, az teljesen biztos. Csak nem mindegy, hogy melyik oldalról látja az ember. Mert hogyha az ember ezt nem látná meg, akkor nem kerülne abba az állapotba, hogy valóságosan kívánjon hazamenni. Mint az a bácsik, akit vedettem az internetre tegnap, a Facebookra és a YouTube-ra, az öreg bácsika körülbelül 90 éves lehet, aki sírva mondja el, hogy mennyire vágyik arra, hogy hazaköltözhessen. Szóval minden pillanatban várom, hogy hazamehessek ebből a világból. Ez gyönyörű, és azon látszik, hogy ő megtapasztalta, hogy milyen az Ádám tévelgése, milyen a szabad akarat, milyen az, amikor az ember azt csinál, amit akar, és teljesen figyelmen kívülhagyja Istennek a szavát. Pedig az ember az istenfélő ember volt, de megtapasztalta, volt ideje biztos. 90 év alatt megtapasztalni, hogy milyen az Édenen kívüli állapot, és hitt Istenben, tudja, hogy hol van a mennyek országa, meg volt neki mutatva. Azt mondja, minden momentumban várja. Neki is látnia kellett a szenvedést, a nyomorúságot, meg mindent. Ezt mindenkinek kell látnia. Igazából boldogok, akik ezt látják és meglátják, mert az ember ugye ma megteheti azt, hogy folyton a figyelmét leköti olyan dolgokkal, amivel eltereli a figyelmét arról, ami van, és azt hiszi, hogy itt van az Éden, a mennyek országa. És akkor nagyon nehéz távozni ebből a világból, majd amikor eljön az utolsó óra, és kicsi az esély arra, hogy a lélek szabadon tudjon távozni. Sőt, megrekedhet a testben, hogyha nem vált szabaddá a lélek. Igen. Tehát erre kaptunk mi elhívást, hogy mi erről beszéljünk. Mert figyelj meg, hogyha a lélekre, mert ugye kapta a dorgálást, hogy a lélekre figyelj, mert látod, hogy előbb-utóbb mindenkinek mindent el kell veszíteni. És te is tapasztaltad azt, hogy a mindenható Isten így azért elelvesz tőlünk bizonyos dolgokat. Tehát sok mindent régi kincseket elvesz, és adja az új kincseket, a lelki kincseket. És végül, amikor már semmink nem marad, mert ő mindent elvett, minden fölösleges, hiába való, rothadó kincset elvett, még a testünket is, úgymond, az sem érdekel, mert megöregettünk, annyi baj legyen. És akkor azok mind be vannak helyettesítve igazi mennyei kincsekkel. És akkor vagyunk készen arra, hogy távozzunk. És az a nilátra, ő is erre van készítve, csak mivel neki nem oda ki erről beszél, talán nem volt ilyen közegben, nem kereste az élő Istent, hát most Isten keresi őt, de óriási az ára ennek, hatalmas fájdalom, ugye kemoterápia, meg minden, de még így is mekkora kegyelem van számára, hogy valaki imádkozott érte, és elmondta neki, hogy csak az élő Isten tud rajta segíteni. És ezt ő talán megszívleli, megfontolja, és mostantól imádkozni fog. Tehát elképzelhető, hogy kulcsfontosságú szerepet töltöttél be az ő lelkének a megmentésében. Mert nem mindegy, hogy hogyan Igen. Meg az ember itt a Földön.
Igen, és most, hogy mondod ezt, hogy mindent el fog venni tőlünk, majd atyánk, és akkor leszünk majd teljesen készen. Vannak dolgok, amit már úgy kimunkált belőlem, és el is vett atyánk, ezért mind hálás vagyok. De most, hogy így ezt mondod, most jön megint a megértés, hogy nem a semmiért engedi meg atyánk, hogy ilyen sokat legyek egyedül. Tehát nekem mindig a gyerekeim voltak az úgymond az elsők, tudod? Nagyon-nagyon fontos. Nem mint hogyha most nem lennének fontosak, de örülök. Lehet, hogy csúnya ezt mondani, de örülök, hogyha megengedi atyánk azt, hogy egyedül lehessek itthon, akár több napot is. Boldog vagyok. Ez hihetetlen számomra, amikor én mindig minden pillanatukról, percükről, mozzanatukról tudni akartam, és most boldog vagyok, örülök neki, és békességem van, amikor egyedül vagyok itthon. Ez hihetetlen.
Hát eddig a gyermekeid voltak a legfontosabbak számodra, és mostantól a gyermeket a legfontosabb számodra. Igen. Tehát eddig többes számban, most meg egyes számban a belső gyermeket. Mert utóvégül mindenkinek azzal kell elszámolnia, azt kell mi számba adjuk majd, hogyha távozunk ebből a világból.
Én is kaptam erre a megértést, hogy ez sem semmiért van, és ez is még mindig a kegyelem, hogy atyánk ennyire kegyelmes hozzám, hogy tudja, hogy azért milyen vagyok, meg hogyan, és inkább megengedi azt, hogy pontosan abba az időbe menjen el itthonról az egyik, a másik, hogy senki ne legyen itthon. És ilyen eddig nem volt. És én meg örülök neki. Hát ez hihetetlen. És most jött a megértés, hogy ezért engedi meg atyánk, hogy minél többet tudjak a lélek dolgaival foglalkozni, és akkor ne a palacsinta sütésemmel legyek elfoglalva. Hihetetlen. Most jött a megértés. De jó, köszönöm, atyám! De komolyan. Úgyhogy ennyit szerettem volna most megosztani, mert tudom, hogy neked is a te dolgaiddal kell elfoglalva lenni, csak úgy éreztem, hogy ezt olyan jó lenne megosztani, mert bár kapom a dorgálást is, de azért kapok dicsőséges feladatokat, meg dolgokat is, ami meg jó, és akkor innen tudom azt, hogy atyánk azért munkálkodik bennem, és azért küld engem is munkára, amikor kell.
Hát dicsőséges történet.
Igen, ezért nagyon hálás vagyok atyánknak. Bár mondom, azért mondom, hogy én vagyok a legnyomorultabb, meg valószínűleg a legkisebb is, meg a figyelmeztetéseket is folyamatosan kapom, hogy nehogy véletlenül is, akármilyen módon és formában elbizakodott legyek, nem tehetem ezt meg, mert atyánk ezt egyszerre csírájában folytja el, hogy ho-ho, te hova gondolsz, de te még csak itt vagy, és te a palacsinta sütéseddel vagy elfoglalva a helyet, hogy a lélek dolgaival foglalkoznál, tehát azért na, úgyhogy én kapom keményen a figyelmeztetést is. Úgyhogy én sehol se vagyok, én csak egy kis nyomorult valaki vagyok, akin megkegyelmezett atyánk, és ezért dicsőség neki.
Mindörökké, amen.
Így van.
Mindörökké.
Úgyhogy köszönöm, hogyha megoszhattam veled itt ezt a dolgot. Én ugye nem vagyok, tehát igazából én már nem is vagyok, tehát nem szoktam sem facebookozni, meg semmi, csak még nekem muszáj a Facebooknak meglenni, mert a gyereknek az iskolái, meg ilyesmi miatt, ugye kell a Messenger is, meg ez az amaz, úgyhogy, de már nem érdekel ez a dolog, de majd remélem, hogy atyánk majd mindent kimunkál belőlem, amit még ki kell munkálni, mert aki elkezdte a munkát, az be is fejezi, és én ebben bízom, és tudom, hogy ez így lesz.
Pontosan.
Így vagy, úgy vagy, amúgy. Mert én sem vagyok még hiba nélkül, van éppen elég problémám, bajom, és mindenféle dolgom, de csak atyánk tudja belőlem kimunkálni, mindahogy már sok mindent kimunkált, és már sok mindent el is vett, és ezért is hálás vagyok, mert egyre több szabadidőm van, és meg egyre többet lehetek egyedül itthon. Annak meg még jobban örülök. Most is, ahelyett, hogy főztem volna, inkább a lélek dolgaival foglalkozom, mert megmutatta atyánk, úgyhogy nem érdekel a főzés, inkább a lélek dolgaival foglalkozom, ennyi.
Látod, Mónika, hogy nekünk mindig lehetett volna ilyen sok szabadidőnk, sőt, még több, mint amennyi most van. Csak mivel a jellemünk az nem volt átformálva, ezért azt a szabadidőt mi magunk ellen használtuk volna. És így volt ugye, hát még tulajdonképpen még a pénzt szeretet is valamilyen szinten áldás volt számunkra, mert azáltal megkötöztük magunkat, hogy rosszabb dolgot ne csináljunk.
Igen.
Tehát szabadidő az bőségesen van, tehát az örökké valóság a miénk, nekünk adja mindenható Isten. Csak előbb fel kell készítsen minket, hogy azt a szabadidőt mi ne az élet ellen használjuk, hanem az életért és az életre fordítsuk teljes mértékben.
Igen, és tudod, így visszagondolok erre az egész dologra, hogy annyira sajnálom, hogy annyi időt, annyi sok évet inkább a színpadon töltöttem ahelyett, hogy itthon lettem volna. És ha más nem, akkor a gyerekeim mellettem volna, érted? Vagy mit tudom én, akkor még nem is, én az életemben nem gondoltam volna azt, hogy én valamikor is Istenről fogok beszélni, vagy bizonyságot fogok tenni. Én soha nem gondoltam volna. Úgyhogy valóban igaz az, hogy nem mi választjuk atyánkat, hanem atyánk választ bennünket, mert gondolom én, hogy ő úgy látta, hogy az én lelkem még formálható, hogy az én lelkemet vagy a szívemet ő még meg tudja puhítani. Bár azért ez kemény munka neki, ezt most meg kell mondanom, mert tényleg soha nem gondoltam volna, és úgy sajnálom, hogy ennyi időt elvesztegettem ilyen hiába valóságra. És mindig hálát adok atyánknak, amikor el tudok valahova menni, kicsit sétálni, tudod, és hálát adok atyánknak, hogy atyám, annyira köszönöm neked, és olyan hálás vagyok, hogy most nem a buszon kell ülnöm és készülni a fellépésre, meg az ide-oda, hanem itt lehetek, és hálát adhatok neked. És én annyira hálás vagyok érte, és úgy sajnálom, hogy ennyi sok évet elpocsékoltam, elpazaroltam, az álmaimat hajtottam, az egómmal voltam elfoglalva. Úgy sajnálom ezt az egészet, az álmaimat, a nagy család, a gyönyörű család, meg a minden. Na, atyánk szépen megmutatta nekem, hogy na, tessék, ott van neked. Erre vágytál annyira? Akkor most megmutatom neked, hogy mi ez. Mindjárt gyorsan ki is vett belőle. Na, mindegy. Úgyhogy nem, úgyhogy annyira sajnálom, és szerintem jó, annak nagyon örülök, hogy van a két kislányom, már nagylányom, teljesen mindegy, ez is Isten ajándéka, de én nekem így kell maradnom, ezt tudom, hogy így kell maradnom, mert én csak így érzem jól magam, és így van békességem, és teljes békességben vagyok. És nem veszekszem a volt párommal se, egyáltalán egy percet se. Egyszer, sőt, bizonyságot tettem a volt páromnak. Azt mondtam neki, hogy tudod mit? Nem haragszom rád. Évekig, sok éven keresztül haragudtam rád, hogy mit tettél a szép családoddal. De már nem haragszom. Sőt, örülök neki, hogy ezt csináltad, mert különben nem fordulhattam volna Istenhez. Különben nem szólított volna ő meg engem. Hogyha én továbbra is a saját álmaimat hajtogatom, úgyhogy én csak hálás vagyok neked, hogy te ezt cselekedted, azt csak nézett rám, hogy ez meghűlt. De bizonyságot tettem neki, és mondtam neki, hogy nem haragszom rád. Barátok lehetünk, minden, de én többet, soha többet én nem fogok veled olyan formán szóba állni, és azóta nagyon jó a viszonyunk. Hogyha valami olyat szól, akkor csak leteszem a telefont, és teljes békességem van. És tudom, hogy semmiben, tehát feloldottam azt a haragot, azt a mérgelődést, azt a neheztelést, nem én, ugye, hanem atyánk lelke megengedte ezt nekem. Úgyhogy ezt is elvette tőlem, és bizonyságot tettem neki. Kézzeld el, és de volt olyan is, hogy nagyon beteg volt, és azt kérte tőlem, hogy nem-e imádkoznék érte. Képzeld el?
Dicsőséges.
Igen, igen. Úgyhogy ezeket mind elvette, és olyan jók ezek a dolgok, és olyan hálás vagyok. Én minden jóért hálás vagyok atyánknak, de tudom, hogy még mindig olyan sok minden olyan sok minden van, ami még nem jó, ami még ki kell, hogy munkáljon belőlem, tudod. És néha szégyellem is magam, hogy ő olyan sok jót cselekedett velem, én meg ilyen kis nyomorult vagyok. Azzal vagyok elfoglalva most éppen, hogy az izém, hogy az autóm kirohad alollam, érted? És mondtam a karosszériásnak, hogy most úgy kell mennem, mint a Frédi Bédinek. Tudod? Mondtam neki, úgy kell mennem, most lábba kell hajtanom, meg kirohad alollam az autó is. Úgyhogy, és na, tudom, hogy azzal se kellene, de azzal meg még járok dolgozni, tudod. Úgyhogy tudom, hogy sok, még mindig sok dolog van, amivel olyannal vagyok elfoglalva, de nem tudom. Tudom, hogy hagynom kéne az egészet a francba, de na, még mindig van olyan dolog, amit ki kell, hogy munkáljon belőlem, mert az meg a munkaeszközöm még egyelőre. Nem tudok biciklibe menni.
Nem kell ezt izomból tolni szerintem, mert maga idejében mindent elintéz a mindenható, tehát nem mi kell neki megmondjuk, hogy mikor mit vagy eltörnünk, mert láttam, hogy több embernek már beletölt a bicskája abba, hogy akkor vedd el tőlem a cigit, vagy vedd el tőlem a kávét, vagy vedd el tőlem ezt, vedd el tőlem azt. Tehát még mindig mi akarjuk manipulálni őt, ez milyen dolog? Tehát akkor itt hol van az önátadás?
Igen.
Ő szépen sorjára, ami a legfontosabb, azt veszi el leghamarabb, és aztán szépen úgy szerre, ami következik.
Igen, én ebben bízom, hogy ő, de aztán feladtam neki, mert mondtam, hogy hát ez nagyon sokba fog nekem kerülni, és én nekem most erre pénzem ennyi nincsen, úgyhogy, mert az összes sárvédő, mind a két sárvédő, a küszöb, az ajtóknak az alja, a csomagtartó. Te, szél van rohadt. Mondom, úgy mondtam az izének, az Éminek, a karosszériásnak, te mondom, most úgy kell mennem, mint a Frédi Béni, hogy a végén kirohad alólam, azt lába hajtom, vagy mi? Kézzedem. Úgyhogy ilyen szinten van az autón. Aztán feladtam atyánknak, mert tudod, meg az is a baj, hogy ugye Ausztriában nagyon szigorúan veszik ezeket a dolgokat, tehát ott kapásba felállítanak egy izére, egy ilyen, mi a nevére, egy ilyen, minek mondják ezt, a nagy platóra, ott tudod, aztán átnézik az autót, ott pikpaknak kell lenni, ha nem olyan, amilyen őnekik tetszik, abban a pillanatban veszik le a rendszámot, meg még több ezer euróra meg is büntetnek. Úgyhogy ott azért nem lehet szórakozni, az az igazság. Mert már többnek csinálták ezt.
Semmi nem történt, atyánk tudta nélkül. Majd leüldöd a börtönbe, hát most mondtad, hogy szeretsz egyedül lenni, nem? Tehát ott a börtönben lesz lehetőséget.
Na de atyánk így is megengedi, hogy egyedül legyek, hogy nem köbörtönbe lennem, hanem úgy intézi, hogy a gyerekeim együtt menjenek el, aztán én szépen egyedül tudok lenni. Úgyhogy én, atyánk azért egy kicsit humánusabb módon intézi ezeket a dolgokat.
Hallottad a szekedes bizonságtevőt, azt a 70, azt hiszem, hogy 70 éves hölgyed, aki szó szerint a hitéért börtönben volt, Indonéziában, Hollandiában, Magyarországon, összesen 2 évet. És örömmel ült börtönben, azt mondja, itt volt a börtönben, azt mondja, itt csak Isten volt, a kiáltószó és én. Hát a kiáltószó az a bizonság, úgy általában a bizonságtevők, akiket hallgatott ő is.
Igen.
És teljes hála van a szívében, hogy a börtön évek alatt, 2 év alatt az ő szíve átalakult. Úgyhogy bízok Istenre, hogy ezt, hogy akarja megoldani. Ezt persze magamnak is mondom, nem csak neked, sőt, elsősorban magamnak mondom.
Hát de nem, ez így is van, ez így is van. Én feladtam atyánknak, mert csak ő tudja, én nekem pillanatnyilag ennyi lóvém nincsen, hogy én ezt megcsináltassam, majd lesz, ahogy lesz. Valahogyan mindig úgy intézte atyánk, hogy engem soha nem állítottak meg, tudod, engem nem büntettek meg, ha meg is állította a rendőr, egyszerre mehet tovább, tehát nem volt semmi, tehát atyánk nem engedte.
Na látod-e?
Atyánk is...
Na, egyébként is eddig lóvéd volt, lóvé, és most meg ugyanaz van, lóvé, csak ékezetek nélkül, lalva.
Ja, ez igaz. Ez igaz. Ez igaz. Addig volt lóvém, nem volt semmi izém, érted?
Nem volt love.
De békességem se volt, de most meg van békességem, de nincsen lóvém. Érted?
De visszakívánkozz le a régibe.
De így is megvan mindenem, tehát no. Én mindig hálás vagyok atyánknak, mert amire szükségem van, sőt annál jóval többet ő mindig ad nekem, úgyhogy én egy percet nem panaszkodom semmire, inkább hálás vagyok atyánknak, hogy az időmet felszabadította, és anyagilag alig-alig érzem meg azt, hogy mennyi pénztől úgymond megszabadított, mert azért nagyon sok pénztől, de attól függetlenül így is mindenünk megvan, és én ezért nagyon hálás vagyok, mert úgy rendezi mindig, hogy mindig van, amire kell, mindig van, minden megvan, tehát még azon fölül is van, úgyhogy én hálás vagyok. Én csak hálát tudok mondani, mert tehát így is megmutatta, erre nincs szükséged, ó, erre se, amikor nem cselekedtem meg, még egyszer is mutatta, akkor már tudtam, hogy itt ezt meg kell mindenképpen cselekednem, mert ez erre atyánk nagyon figyelmeztet, és meg is cselekedtem, békességem van, hiába sok pénzről van szó, nekem békességem volt utána, és utána jó is volt. Úgyhogy nem, egyáltalán nem panaszkodok, és mindig is hálás vagyok atyánknak mindenért, amit ő intéz nekem, meg amit ad nekem. Csak hát mondom, most van ez az autó, úgyhogy néha egy kicsit úgy, na, van nekem is olyan napom, amikor egy kicsit úgy elgondolkodok, hogy ajj, most ezzel most mi lesz? Hogy most megyek majd mind a Frédi Béni, vagy most mi lesz?
Szóval, hát ez a mi lesz ez a kérdés, ez biztos nem szentilegből van.
Hát,
azt mondja az Úr Jézus, hogy elég minden napnak a maga baja. Az, hogy mi lesz, az már nem a te dolgod, nem a mi dolgunk. Az lesz, ami lesz.
Igen. Ez már így az agyam, de azért mondom, hogy közben az agyam is azért itt bekapcsol, mert hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. Tudod, hogy azért, na most akkor ezzel most itt mi lesz ez az autóval. Úgyhogy nem tudom, mindegy. Valami majd lesz, úgyhogy továbbra is most megyek így, aztán jó van, majd valami lesz, mert egyelőre én nekem arra pénzem nincs, hogy én ezt megcsináltassam, mert sokba kerül nagyon. De mindegy. Úgyhogy majd valami lesz, valahogyan.
Azt tudom, hogy általában a koporsót azt ingyen is adják, hivatalból adják. Tehát, hogyha netán távozni kell, akkor amiatt már nem kell aggódni.
Hát igen.
És azelőtt, ami lesz, az is el van rendelve. Most mondod azt, hogy eddig is többet kaptam, mint amire szükséged volt. Én is többet kaptam. Azt kell mondjam, hogy többet kaptam, és nem mindig vettem észre magamat, hogy én nem kell mindent megegyek, és nem kell mindent elfogadjak, amit kapok. Tehát én azon kell észrevegyem magamat, hogy ha tiszta ingyen is kapnék dolgokat, akkor tudjam visszautasítani, tudjam észrevenni, hogy nekem arra nincsen szükségem. Ez a kihívás.
Én nekem így volt atyánk, úgy volt atyánk mindig, hogy hát éppen itthon elfogyott egy üveg a mézem, tudod, elfogyott, és hát mondom, most azért ez elég drága, most nem veszek mézet, akkor inkább cukorral iszom a kávémat, tudod, nem veszek mézet. És pont akkor ugye kimentem ahhoz a nénihez, aztán előhúzott izéből, a szekrényből két üveg mézet, azt mondta, hogy ő neki ez itt van, ez a méző, mindig csak kapogatja, aztán ő nem használ semmire sem mézet, elfogadom-e, mert ha nem, akkor kidobja. Hát pontosan akkor kaptam a mézet, amikor nekem szükségem volt rá. És az, hogy semmit, ugye, tehát nem is fordult meg az a fejembe, hogy én bárkitől is kérek, érted, vagy ilyesmi. Egy percet se. Atyánk látta, hogy elfogyott a mézem, na jó van, akkor én adok neked nem egy mézet, hanem akkor két mézet adok neked.
Ilyen az ő hűsége, látod. Ez az osztrák néni is pontosan akkor kapta a mézet, amikor szüksége volt rá.
Igen, igen. Igen. Én nagyon reménykedem ebben. Én nagyon reménykedem ebben.
Mert ő azt mondja, atyánk azt mondja a Jelenések könyvében, hogy a te szájadban az, amit megeszel, tehát az a könyv ugye edd meg, tehát Istennek a bizonsága, azt, amikor megesszük, akkor azt mondja Jézus, hogy a gyomrunkat megkeseríti, mert nem mindig esik jól ugye a dorgálás meg minden. De a szájadban édes lesz, mint az erdei méz, és látod, ez a nénike megkapta beteg ágyán tőled a mézet. Mint ahogy te is megkaptad, csak nem úgy kapta ő meg, mint te, hanem ő a nehezebb utat választotta.
Igen. Ő lélek által kapta meg, és ezért akartam ezt veled megosztani, mert tehát még így is el tudod mondani a bizonyságodat, hogy egy másik nyelven, egy olyan nyelven, amit te nem beszélsz olyan jól. Tehát, hogyha esetleg atyánk megkegyelmez nekem, és oda kerülök hozzá valamilyen úton, módon, ha esetleg, de én ezt nem tudom, nem tudhatom, akkor... Ott lehetnek akár törökök, vagy akárki, és mindenki egy nyelven beszél a lélek nyelvén. Tehát teljesen mindegy az, hogy te osztrák vagy, vagy magyar vagy, vagy román vagy, vagy bármilyen nemzetiségű vagy, a léleknek egy nyelve van. Tehát te beszélhetsz akármilyen nyelven, ha te lélek által szeretnél szólni valakihez, és az a lélek nyitott, akkor teljesen mindegy az, hogy te milyen nyelven beszélsz, mert ő azt meg fogja érteni. Én ezt tapasztaltam meg. Én ezt tapasztaltam meg. És szerintem ez így is van. Mert ez a nő is megértette. És meg is nyílt. Függetlenül attól, hogy teljesen más nyelvet beszéltünk. Teljesen más nyelvet. És ennek, én tudom, én érzem, hogy ennek így kell lennie. Hogy nincs ott nyelv, nincs olyan. A lélek nyelve az egy. Egy, és csak a lélek tud szólni a lélekhez. Annak meg annyira örülök így lélek által, hogyha ekkora indítatás, tehát nem agyból, semmit nem agyból cselekedtem, érted, hanem ahogy jött, ahogy éreztem, és annyira jó volt, hogy hihetetlen. Úgyhogy ez hála és dicsőség atyánknak. Igen, én ezt tapasztaltam meg, úgyhogy... Ennyit szerettem volna veled megosztani.